Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat ezen a szép nyári napon, és miközben vártam, hogy adásba kerüljek, azon gondolkoztam, hogy hát ugye régen volt egy ilyen megfigyelés vagy tapasztalás, hogy augusztus 20-án jön egy nagy vihar, és utána már elmegy a jó idő. Hát ez idén nem így történt, és elgondolom, nagyon örülnek azok a gyerekek, akik fiatalok, akiknek még iskolai szünetje van, hiszen még az utolsó napokat is ki lehet használni ebben a szép időben. És hát ahogy ballagunk a Mária úton, néha gyorsabban, néha lassabban. Az elmúlt alkalmakkor többször is felkérdeztük Fehér Péter, aki nagy lelkes szervezője a Tatabánya környéki zarándoklatoknak, hogy hogy is merre megy ott az út, ugye Oroszlány, Vértessomló, Tatabánya felé. És hát most már egy kicsit arrébb megyünk, mégpedig Tatabánya, Vértessomlón ugye van a zsömlei Szűz Mária, mert hogy így is hívják, egy nagyon szép kegykép és kegyhely van. De most már egy kicsit tovább megyünk, hiszen itt megpihentünk elég rendesen, és Felső Galláról szeretnék néhány gondolatot elmondani, ugyanis ez ugye Tatabányának egy része, ez a Felső Galla, de nagyon sok érdekességet lehet róla megtudni. A három alapító tag, ugye a Tatabányának három alapító községe van, ennek egyike ez a Felső Galla, amit németül Obergallának hívnak, ehhez nem kell túl sok fantázia, picit német tudással ezt ki lehet találni, tehát Obergalla, Felső Galla. Érdekes, hogy ez a település a mai napig is megőrizte falu formáját, és egy jó elkülönülő központtal rendelkezik. A valamikori község, ahogy régebbi neve is mondja, sváb gyökerekkel rendelkezik, két anyelvű iskolával, nemzetiségi óvodával, művelődési házzal, plébánia hivatallal és újsággal is büszkélkedhet még ma is. És van egy gyümölcsös kertje, amit úgy hívnak, hogy Bódis kert. És ahogy így olvasom ezeket a híradásokat, híreket az egyes településekről, én mindig olyan boldog vagyok, mert mindig azt érzem, hogy azon a településen élők szeretnek ott élni, hogy jó ott lenni, jó Felső Gallainak lenni. Na, egy kicsit a névnek az eredetére, ha rákérdezünk, a település nevében ugye a Galla szó a magyar Gál személynévből eredeztethető az egyik magyarázat szerint. Valószínűleg egyik földbirtokosáról kaphatta Alsó Gallával együtt a 13. században ezt a nevet. A másik változat szerint Galla az eredetileg szláv eredetű Gaja szóból ered, amelynek jelentése a magyar nyelvben hegyi tisztás, erdőtlen, kopár hegy a Gaja. Ugye ezzel én is tanultam egy új kifejezést, ezt eddig én nem tudtam, talán a hallgatók közül sem mindenki tudta azt, hogy a Gaja jelentése, amit elipszilonnal írnak, Gaja jelentése hegyi tisztás, erdőtlen, kopár hegy. Ezt az utóbbi elképzelés látszik valószínűsíteni, hogy a települést jegyezték már a történelem során Felső Galla néven is. A felső előtag magyarázatául szolgálhat, hogy a település a ma szintén Tatabány részét képező Alsó Gallához képest a mindkét egykori község területén átfolyó Galla patak folyás iránya szerint feljebb terül el. A német név a magyar tükörfordítása, ahogy ezt ugye már itt az előbbiekben megállapítottuk, hogy tulajdonképpen sok fantázia nem kell hozzá, csak egy kicsi német tudás. No, de hát ennek a településnek, ennek a Felső Gallának, ami tehát Tatabányának egy város része, hogy alakult a története? Az első említése a 13. századból való. A török korban, feltehetően 1529 tájékán a magyar lakosságú falu teljesen kihalt. Ugye a kedves hallgatók, akik ezt az adást rendszeresen hallgatják, már tudják azt, hogy megtanuljuk a történelmünket is egyes településnek a történetéből. Ugye a török dúlás alatt a magyar falvak nagy része elnéptelenedett. Felső Gallára és Alsó Gallára, valamint néhány szomszéd településre a 18. század elején, mégpedig nevezetesen először 1733-ban, nem egészen 100-an német és velük együtt zsidó telepesek érkeztek. A falu lakossága 1792-ben mindössze 842 fő volt, közülük mindegyikük német családnevű. A település ekkori elhelyezkedése máig vitatott dolog. Egyes kutatók szerint Alsó-Gallával közösen a mai Mésztelepnek nevezett területen a jelenlegi falu központtól északra helyezkedett el a közös falu. A falu kedvező fekvésének köszönhetően jól fejlődött, ugyanis a híres mészárosok útja éppen a községen haladt keresztül. 1854-ben épített Vogl János, ugye ez a név is német eredetre utal, a Kálvária hegyi kápolnát és a keresztutat, amihez érdekes legendák is fűződnek. A II. Világháborúban, mint oly sok minden Magyarországon, bombázásra került, és a hozzátartozó keresztus stációi pedig a közeli telepek vandárombolóinak kitéve nem sokáig maradtak meg a hegyoldalon. A 20. század közepén sokukat megrongálták. A községnek nagy fejlődést jelentett, hogy 1884-ben elérte a Budapest-Komáromi vasútvonal. A Rózsadombon egy ilyen területe is van ennek a településnek, a Kőkereszt 1894-ből, a faluvégi pedig 1899-ből való. A község lakossága 1891-ben 1299 fő, majd mindegyikük német és katolikus. 1896-ban már önálló vasútállomása, postahivatala és posta takarék pénztára is volt. A legnagyobb fejlődést azonban a településen a bányászatok hozta. A századforduló elején építették ki a két kolóniát, a Mésztelepet és a Hatos telepet. Csak zárójelbe, ugye, hogy megjelenik a vasút, és ezzel bekapcsolódik egy település az ország vérkeringésébe, és akkor az ott kibányászott szenet már lehet bárhova is szállítani. A háború előtt Felső-Galla a térség egyik legpolgárosodottabb települése, bár ez a minősítés nem annyira a sváb lakosságot érintette. A házak között újabb polgári századelei építészeti formák is megjelentek. A fellendülés bizonyítja az is, hogy 1910-ben a lakosainak száma már 9563 fő volt. Emlékszünk rá, 1891-ben még csak 1299 fő, és hát néhány évtizeddel, talán két évtizeddel utána már 9563 fő a lakossága. Ebből 6347 a magyar, és 2217 a német, és 367 szlovák család is, lakos is megjelent. A többiek egyéb más nemzetiségi csoporthoz tartoztak. Amikor 1947-ben Tatabánya város kialakult, a négy eddigi itt található községből, Felső-Gallából, Alsó-Gallából, Tatabánya községből, amit ma Óvárosnak hívnak, és Bánhidából. Ezek a települések elvesztették autonómiájukat. Az összevonás utáni első években Tatabánya központjaként működött, Felső-Gallán volt a munkástanács is. Itt verték le 1956-ban nagy tüntetés közepette a vörös csillagot az épületről. Ez egy elmúlt évtizedeknek a történelméhez tartozó esemény. Nagyon érdekes, hogy a faluban a századfordulóig német volt a beszélt nyelv. Ezen anyanyelvűek aránya a teljes lakosságból mostanra nagyjából 200 főre csökkent, ebből a legtöbben 60 évesnél idősebbek. A kisebbségi nyelv jelenleg háttérbe szorult, és az egészen biztos kihalás sorsára jutott, mivel az iskolában sem tanítják a sváb dialektust, csupán az irodalmi formának megfelelő Hochdeutschot, azaz a hivatalos német nyelvet. A német nyelvet tudók aránya ma már inkább az iskolázottságtól függ, és nem is nemzetiségi kérdés. A svábok száma egyre inkább csökken, ezzel szemben egyre több a betelepülő cigány lakosság. A német anyanyelvűek már nem nagyon születnek a településen. Az asszimiliációt fokozza a német nemzeti öntudat hanyatlása. Többek szerint a helyi sváb kultúra komoly veszélybe kerül a Bódishegyre tervezett lakópark által. Hát ez ugye a helyiek belügye, ebben mi nem nagyon tudunk beleszólni. Kicsit még térjünk, ránéztem az órára, és még egy falusi legendát pedig szeretnék elmondani, de hát 11 óra múlt 2 perccel, és hamarosan hívjuk Sóskuti Varga Gergőt, aki az Egyúton zarándoklatról fog nekünk beszélni, és majd a műsorunk végén, ha lesz idő, akkor Felső Galla legendáit elmondom, de ha nem lesz idő, semmi baj, mert a 2 hét múlva megtartandó adásunkban majd folytatjuk a Felső Gallát, hiszen hozzászoktunk már ahhoz, hogy minden műsorból egy kicsit átrakunk a következőbe, csak azért, hogy meglegyen a folyamatosság. Ezt persze természetesen vízből mondtam hozzá. No, szeretettel köszöntöm Sóskuti Varga Gergőt a vonalban.
Halló! Igen, halló, én is szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Téged is, Ági, köszönöm, hogy hívtatok.
Hát igen, ugyanis a hétvégén nagyon izgalmas dolgok történtek, illetve a hét elején ugye volt a nagy zarándoklat, a Szent István napi ünnepi szentmise és körmenet, és ünnepeltünk, és mindenki nagyon-nagyon látszott, hogy ott van ennél az eseménynél. De hát még egy nagyon nagy esemény lesz, ami ugye a Mária út Egyesület számára, illetve a Mária utat szervezők számára egy nagyon nagy esemény, de most már nem csak nekünk, ugye, mert én is tagja vagyok a Mária út Egyesületnek, nem csak nekünk nagy esemény, hanem hát egy nemzetközi zarándoklattá fejlődte ki magát ez a bizonyos Egy úton zarándoklat, ami augusztus 25-én lesz. Gergő, te, aki nagyon benne vagy ebben a szervezésben, tudsz nekünk egy kicsit tájékoztatást adni erről, és aztán majd még megkérdezek egy részletet is tőled, ugye, a kerékpáros zarándoklatról.
Tehát, ugye,
általában, hogy...
Igen, köszönöm szépen. Talán egy szót mondanék, hogyha megengeded a tegnapi napról, mert tényleg egy fantasztikus rövid kizarándoklatunk volt a Mária Rádió stúdiójától a Budapest Szent István bazilikáig. Ez egy olyan 2,5 kilométeres táv körülbelül, ahol hát közel, ugye ez nem voltunk, amikor megérkeztünk a térre, lényegében meg is töltöttük az első szektorját a bazilika terének, tehát ilyen nagyon szép számban voltunk jelenből, hogy Csaba atya vezette a Keszterhez, egy kis rövid zarándoklatot velünk, ő vezette az elején. Tényleg hatalmas élmény volt, ahogy te is mondtad, nagyon nagy, tényleg egy öröm ünnep volt ez a rövid zarándoklás, és ami nagyon érdekes, hogy nagyon kánikula volt tegnap, mindenképp kiemelni belőle ezt, hogy volt egy nagyon pici zápor, nem tudom, hogy te érezted-e, vagy te ott voltál-e.
Nem tapasztaltam.
Nagyon pici zápor, ami végig ment egyszer a menet. Egyik részére, amikor én voltam, ez nagyon érdekes volt, mert ebben a kánikulában egy pici felfrissülés hozott, úgyhogy úgy éreztem, hogy a Jóisten nagyon ott volt ezen az alkalmon tegnap velünk. És aztán ugye most, amire invitáljuk a hallgatókat, mindenkit országszerte, sőt határon túl is, az az Egy úton nemzetközi zarándoknap, ami most szombaton néhány nap múlva kerül megrendezésre. És bizonyára sokan ismerik már, idén 170 szakaszon lesz alkalom együtt zarándokolni, és az édesanyákért zarándokolunk idén. Ugye különösen őket hordozzuk majd az imákban, az imáinkban, illetve ők értik, ajánljuk fel ezeket a zarándoklatokat ki a maga módján. Úgyhogy, igen?
Igen, tudod, hát mint Mária utas rajta vagyok ugye a levelező listán, amivel látszik az, hogy mekkora nyüzsgés van itt az egyúton zarándoklattal kapcsolatban. Te élvezett olvasni azokat az e-maileket, ahogy jelentkeznek az egyes koordinátorok, hogy igen, én is itt vagyok, én is szervezek, én is csinálom, új útvonalat tervezünk. Tehát fantasztikus nagy mozgás van ezt. Ti hogy érzékelitek ugye a központból?
Hát igen, nagyon öröm számunkra is, hogy tényleg ilyen lelkes, önkéntes tényleg az ország különböző pontján készül ez a zarándoklásra, és hát tegnap is egyébként a 20. ünnepen voltak jó néhányan a koordinátaink közül, akik ott voltak, és nagyon jó volt, hogy találkozni, mert tényleg abban a lázban voltak, mondták, néhányan kértek zászlókat, beszéltünk a keresztekről, hogy lehet vinni, lehet beszerezni, tehát ment a szervezkedés, és nagyon jó látni az, hogy milyen sokan szervezik ugye a 170 szakasz, ez azt jelenti, hogy minimum 170 ember dolgozik ezen a zarándoklat megszervezésén, de inkább mondom, hogy nyugodtan 200-250 is a teljes csapattal együtt. Úgyhogy tényleg fantasztikus napra készülünk. Jó időt is mond az időjárás előjelzés is, nem lesz már talán annyi akkora nagy kányfula, és lényegében az ország bármely pontján lehet zarándokolni. Én azt tanácsolom a hallgatók, akik szívesen útra kelnének velünk, menjenek fel a Mária út honlapját, ez mariaut.hu, ott az egy úton fűre kattintva lényegében megtalálnak minden információt, ami szükséges, az országos listát, hogy melyik szerint van felbontva idén, melyik megyében, melyik utakra lehet becsatlakozni.
Igen, azt hiszem, ez egy nagyon jó elosztás is, ugye, hogy megye szerint, mert lehet a lakóhely szerint becsatlakozni, de lehet úgy is, hogy ahol éppen nyaralunk, és egy jó program kell, akkor lehet menni az egyúton zarándoklatra. Ugye, mert ez tényleg jó program, és ahogy látom itt ezekből az e-mailekből is, és hogy igyekeznek gazdag programot szervezni, tehát idézőjelben mondom, nem csak arról van szó, hogy gyalogolunk x kilométert, és közben imádkozunk x plusz egy rózsafűzért, hanem tényleg komoly programok, templomok meglátogatása, ott indító imádság, vagy fogadó imádság, tehát hogy nagyon megmozgatja ez az egyúton zarándoklat a lakosságot, mert hogy a településeknek a lakosságát is megmozgatja, hiszen ugye lehet fogadóként is ott lenni, az is egy részvétel típus, és nagyon fontos is. Ugye a zarándokoknál mindig nagyon fontos, hogy milyen a fogadás, nem?
Igen, így van. Tehát nyilván itt összefelől, tehát hogy itt egyrészt nagyon sokan csatlakoznak be, akik szervezők, mert ők is nagy számban vannak, akik szervezik ezt a zarándoklatot, illetve az osztalva részt, akiket nagy számban várunk. Ugye több ezeren szoktak részt venni ezen a zarándoklapon, tehát tényleg egy olyan nagy, és tudom, tényleg lehetőség ez arra, hogy belekóstoljunk a zarándoklásba, hogy nem is tudom, hogy van egy ilyen nap még itt a környező országokban, ahol tényleg egy napon zarándokolunk egyszerre a Mária út.
Gyakorlatilag az egész Kárpát-medencébe.
Így van, igen. Hát, ha jól tudom, most nem akarok butaságot mondani, mert azért változik minden napról napra, de körülbelül 40 erdélyi szakasz lesz, 7-8 ausztriai szakasz lesznek természetesen felvidéken, talán 10 szakaszon ez a zarándoklatok, illetve Szlovéniában is, nem délvidéken, úgyhogy nagyon lehet választani, és ez nyilván Magyarországon pedig nagyon sok.
De fantasztikus, és ahogy mondod így most, én azt gondolom, hogy a részvétel aránya is évről évre növekszik, nem?
Igen, így van. Ez egyre többen csatlakoznak hozzánk, így ez köszönhető is, nagyon sokat segít bennünk a Mária Rádió is, mint talán elsődleges partnerünk, vagy inkább testvérnek nevezni, mint a Mária testvérének, de ugyanígy a hála Isten a közmédiá is nagyon sokat segít nekünk, neki egy kis köszönettel tartozunk ezért, hogy ezzel támogatnak minket, hogy viszik a hírünket, tehát nagyon sokakhoz jut el az egyúton zarándoklatnak a híre, bizonyára, hogy hallgatnak a közmédiát, vagy nézik a tévét, ők is találkozhatnak a társadalmi célú felhívással, ami arra ösztönzi a nézőket, hallgatókat, hogy csatlakozzanak hozzánk, úgyhogy ez nagyon egy nagyon nagy megerősítés is, meg hát nagyon nagy segítség.
Igen, szóval én nem győzöm csodálni ezt az egyúton zarándoklatot, hiszen ez közösségszervező, vagy közösségteremtő erő is. Hiszen, hogyha egy csoport úgy együtt gyalogol egy darabig, akkor óhatatlanul közösségé alakul. És hogy a indító és a fogadó települések, hogy azok erre készülnek, és műsorokat, programokat is szerveznek rá. Tehát ilyen fantasztikus, nagy mozgató erő ez az egyúton zarándoklat. Köszönöm, Gergő, mert még más is szeretnénk fölhívni, úgyhogy nagyon köszönöm neked, hogy beszélhettünk, és
tatai
kerékpáros zarándoklatról még nem beszéltünk.
Új szakaszunk, mindenképpen Zsófia kolléganő mondta, hogy mindenképpen egy szót mondjak róla. Most idén kerül először megjelentésre, egy kerékpáros zarándoklat lesz Tatáról Péri folyton keresztbe, úgyhogy aki szeret tekerni és Tata környékén, aki mindenképpen jöjjön, ez 38 kilométeres táv lesz körülbelül. A teljes útvonal fent van a honlapon, ezt is meg lehet találni néhány kattintással, és lényegében Tata, Nesmé, Lábatlan, Nyergesújfalú keresztünk, Péri Földfőn keresztül érkezzen meg a zarándokok, ahol egy szemlisét tudna hagy részt venni 17 órától Péri Földfőn keresztül.
Úgyhogy, igen, és ez egy teljesen új szakasz.
Igen. Így van, ez egy új szakasz. A Tatai Szent Imre plébániáról indulnak majd a kerékpárosok. 9-től van a gyülekező, 9:30-kor áldás, 10 óra körül indulás. Úgyhogy is minden megtalálható információ, hogy jöjjön, hát csatlakozzanak hozzánk, bárhol is legyenek az országban, szeretettel várjuk Önöket.
Köszönöm szépen, Gergő, Isten áldjon.
Én is köszönöm, Isten áldjon mindenkit.
Áldjuk és dicsérjük a szép Szűz Máriát, az égnek és főnek dicső királynéját. Kit Isten anyjának választott magának, hogy üdvözítőjét szülje e világnak. Megjövendölték őt régen a proféták, a patriarkák is epedve őt vártak. Ő volt reménységünk, szép hajnal csillaga, belőle virat fel üdvösségünk napja.
Szeretettel köszöntöm a telefonnál Furján Zoltánné Máriát. Nagyon örülök, hogy tudunk egy kicsit beszélni veled, Mária, hiszen te Zalaegerszegen vagy, és úgy tudom, most először van ez a zarándoklat, amit szervezel Bucsú Szent Lászlóra?
Igen, Bucsú Szent Lászlóra, szervusztok, dicsértessék a Jézus Krisztus,
köszöntöm
a rádióhallgatóit én is. Bucsú Szent Lászlóra első alkalommal van, de már 2015-ben volt egy úton zarándoklatunk, csak az nem ezen az útvonalon, akkor még nem volt kijelölt Mária útvonal, hanem a város körülől elve, vagy Andrássydai városrészről át egy 10 kilométeres szakasz volt összességébe.
Az előbb beszélgettem Sóskuti Varga Gergővel, és hát azon örvendeztünk, hogy bizony vannak új szakaszok is. Tehát akkor ez a Zalaegerszeg Bucsú Szent László szakasz tulajdonképpen egy új Mária utas szakasz, ugye?
Igen, igen, igazából tavaly októberben kezdték a felfestését, már a tervezés ugye jóval korábban megkezdődött, és a felmérés, hogy hol merre lehet vinni. Dr. Ijés Zoltán segítségével, ő a főszervezője az útkészítőjének, készítésének, és ő egyengedte, és segítségével készült el a Mária út felfestése. Már az első szakasz az Botfától, a botfai városrésztől Bucsú Szent Lászlóig egy 7,5 kilométeres szakasz, az már februárra elkészült, akkor meg is volt annak az útavatója, és most megvan Botfától a Mária Magdolna templomig a főplébániáig is egy másik, szintén 5 kilométeres szakasz, úgy tudom. pontosan.
És mik ezek a milyen helyeket köt össze ez a Mária út? Ugye kicsit tud erről nekünk beszélni, milyen fontos templomok, vagy szent helyek, vagy egyáltalán Búcsú Szent László, hogy alakult ki, hogy Búcsú Szent László, hiszen nevében is benne van.
Igen. Hát ez az útvonal, ugye úgy tervezték a Mária út egyesületnél, hogy Mindszentihez kapcsolódva, Mindszenti, ahol Zalaegerszegen ugye tudva lévő 25 évet töltött el, és ide nagyon sok szál fűzi, és Egerszeghez nagyon sok kapcsolata volt, és hogy ebben legyen bekapcsolva Zalaegerszeg is, úgy Csehi Mindszent, aztán ugye hát majd Máriacell, és hogy a közeli Búcsú Szent László búcsújáróhely, amely nagyon régi már a török időből egy helynek minősül.
Említetted, hogy a török időkből már egy hely, egy kicsit, nem tudom, te voltál-e már ott?
Jaj, nagyon sokszor gyerekkoromban is legyen, sokszor mentünk szüleimmel vonattal akkor még, mert akkor nem volt más közlekedési lehetőség. Volt úgy, hogy külön vonatokat indítottak, és akkoriban nagyon sok búcsúja volt, szinte minden hónapban volt búcsúja ennek a helynek. Most egy ideig csak két fő búcsúja volt, de most már 2-3 éve próbálja a plébános atya bővíteni, visszaállítani a régi rendet, úgyhogy nagyon sok májusban is már van, május 13-án Urunk mennybe menetelének főbúcsúja, július 1-én Szent László búcsút tartanak, szeptember 9-én Kisboldogasszony, szeptember 23-án fogolykiváltó. És ugye, hát ahogy mondtam már, a hagyomány szerint Szent László király, onnan is van a neve, hogy Búcsú Szent Igen. László, már ő egy kis kápolna építését kezdeményezte itt, ezen a helyen, ez egy mocsáros rész volt, és megpihenve ezen a kis dombon, úgy gondolta, úgy érezte, hogy ide egy kápolnát kell építeni. Aztán a törökök is gyógyulást nyertek, itt török basa is nyert gyógyulást, és később már egy keresztutat is építettek ki a közelébe. Nagyon szép, csodálatos hely, és úgy tudom, hogy Magyarországnak a legszebb templomai közé tartozik, legszebb barokk templomai közé tartozik.
Nem is mondhatnál más, hiszen ugye a elmesélésedből is érezzük a szeretetet és lelkesedést. Annyit mondjál nekem, hogy itt látom a programot, hogy különböző szakaszok vannak, ugye 3 kilométer, 5 kilométer, 2,5 kilométer, tehát hogy lehet szakaszonként is becsatlakozni?
Igen, azért így csináltuk meg, mert nagyon sok az idős, aki szeretne részt venni bent, és mindjárt az olai templomtól, ahogy indulunk, az egy kilométeres szakasz, az bárki meg tudja tenni kényelmes úton egy kis séta igazából. Aztán onnét tovább egy parkos részen, parkerdőn keresztül, az kicsit már hosszabb szakasz, az 4,5 kilométeres szakasz, de ott is még be lehet csatlakozni, tehát adunk lehetőséget arra, hogy több helyen becsatlakozzanak kisebb-nagyobb távokra.
Igen, azt hiszem ez nagyon jó, hiszen idős embereknek bizonyára van régi zarándok élménye, és az ember ugye úgy van vele, hogy hát a korral bizony a gyaloglás nem mindig könnyebb, sőt, a távolságok Igen. valahogy mindig megnőnek, ugye, mert régen 5 perc alatt értünk a templomhoz, most meg már 10 perc
már
alatt, úgyhogy nőnek a távolságok.
Igen.
Én nagyon-nagyon jónak látom, érzem azt, hogy tényleg van a kisebb szakaszok, hogy lehet egy-egy szakaszra is becsatlakozni. De még egy érdekességet láttam, és hát pár perc van már csak hátra, de még erről kéne beszélni, hogy itt a Búcsú Szent Lászlói kegytemplomban nagyon különleges ajándékban részesülnek a zarándokok. Mégpedig azt olvasom, hogy teljes búcsú nyerhető a szokott feltételekkel.
Hát igen, azt ha elvégezi mindenki jónás imádságok a pápa szándékára, egy ilyen alkalommal teljes búcsút lehet nyerni, én úgy érzem.
Ez egy nagyon nagy kincs.
Szentmisével zárjuk, és azon is, aki részt vesz a zarándokút végén, hát az, az azt hiszem már a szüzanyától talán megérdemli a jó Istentől, hogy egy teljes búcsút nyerjen.
Így van, olyan kedvesen írjátok itt. A Szentmisére szeretettel várjuk azokat is, akik a zarándoklaton nem tudnak részt venni, hanem csak a Szentmisére mennek. Mégpedig 5 órakor lesz ez a szentmise, tehát augusztus 25-én szombaton délután 5 órakor zarándoklat befejezéseképpen, ugye, és az ezévi egyúton zarándoklatot az édesanyákért ajánljuk fel. Gondolom, hogy talán eszetekbe jut Mincenti Bíboros úr édesanyja is.
Igen, ő is eszünkbe fog jutni, nagyon sokat tett a fiáért, járt hozzá még a börtönbe is, úgyhogy látogatta. Nagyon sokat, igen. És ezt a Mária utat még szeretnék majd bővíteni, és ugye tovább Pusztacsatár felé, ami szintén egy ősi török időkbeli búcsújáróhely. Hát reméljük, hogy sikerül, azt pedig Szalai Attila atya segítségével mérik fel az útvonalat, ő nagyon jó túrázó, csak most éppen táborba lesz a gyerekekkel, azért nem tud ő részt venni fájdalmunkra, de hát reméljük, így is leszünk elevem, és megérzik azt, hogy szükséges egy ilyen zarándoklaton részt venni, mert ez szívet, lelket építő.
Igen, és azt érzem, hogy egyre többen mennek, és szívesen zarándokolnak az emberek, valahogy kezdenek ráérezni az ízére. Mária, nagyon szépen köszönjük, pillanatnyilag ennyi fért bele a műsoridőnkbe. Jó Isten áldjon benneteket, és nagyon szép zarándoklatot kívánunk. Jó. Még 25-én, köszönöm, és még sokat.
Jó, reméljük, még lesz számod és alkalom, és köszönöm, hogy helyet adtatok, hogy szólhattunk.
Dicsértes. Mindörökké, amen. És hát, kedves hallgatóink, tényleg ránézek az órára, és ez a szigorú óra már megint azt mondja, hogy már csak 1 perc van hátra. Hát, igen. Tehát Felső Galláról beszélgettünk, aztán elkalandoztunk a 25-ei nagy eseményre, de hát erről nem lehet nem beszélni, mert hiszen ez egy fantasztikus nagy dolog lesz, hogy az egész Kárpát-medence megmozdul, és mindenhol zarándokolnak az emberek, és az egész Mária úton, sőt, még az új szakaszokon is, és egyre több az új szakasz, egyre több olyan szakasz van, amelyik település van, amik szeretne bekapcsolódni ebbe a Mária út hálózatba, és valamilyen módon csatlakozna. És akkor még egyszer mondjuk a többek között, érdemes megnézni a Mária útnak a honlapját, hiszen több kerékpáros zarándoklat is van, ugye a fiataloknak, meg kerékpározni tudóknak üzenem. És most ez egy új szakasz lesz szintén, hogy Tata és Péliföld-Szentkereszt között egy kerékpáros szakasz. Na, hát akkor szeretettel köszönök el mindenkitől, és aki csak teheti, menjen, zarándokoljon, ha csak egy picit, ha csak a záró szentmisén, akkor is dicsértessék a Jézus Krisztus.
Ó, Mária, Jézus anyja, esedesz híveid, a te magyar népedért, Mária.
Kegyhelyek a Kárpát-medencében, a magyarság szent helyei Quirin Ágnessel. Jézust adja neked.
Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.